Szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet. Az esztendő vége felé haladva hátunk mögött egy nehéz, viharos évvel a külső körülményeket illetően érdemes elgondolkodnunk arról, hogy mi a legértékesebb és a legfontosabb jelen életünkben. Mire kell leginkább a figyelmünket fordítani? Egy jól ismert igét idézek, amely nagyon egyszerű és világos választ ad erre a kérdésre. Példabeszédek 4.23. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert ebből indul ki minden élet. Ugye ez itt mindenkinek gondolom ismerős, hogy a Bibliában a szív szó átvitt értelemben az ember lelki világát, a legbenső személyiségét jelöli. És ez az, amit nem lehet elvenni tőlünk, akármi is zajlik körülöttünk. És ez az, ami múlik, hogy a szívünk állapotán, hogy meg tudjuk-e őrizni a békességet, a reménységet, sőt az életörömet a jelen életben. És a szívünk állapotán múlik, hogy a végső egyetemes ítéletben az üdvösséget elnyerő emberek közé számláltatunk-e. A személyiségünk, a lelki világunk az az, amit Isten titokzatosan megőriz a maga végére mehetetlen bölcsességében, és ezt adja vissza egy újjáteremtett testben a feltámadáskor, és ott fogjuk felvenni a gondolatmenetünk fonalát, ahol letettük itt a földi életben. És bár ez mind a szívünk állapotán múlik, amit soroltam, mégis olyan könnyen, csak kevés figyelmet fordítunk erre. Zajlik az élet, sok minden leköti a figyelmünket. Érdemes számba venni, hogy a Biblia milyen jelzőket kapcsol a szív szóhoz, amikor arról szól, hogy milyen az emberi szívnek a kívánatos állapota. Szeretném, ha ezeket úgy számba vennénk. Például azt olvassuk a 112. Zsoltárban, hogy az igaz ember szíve erős, semmi rossz hírtől nem fél, mert az Úrban bizakodó. Tehát az egyik jelző, amit hozzákapcsol, az erős szív. És mivel azt mondja, hogy az Úrban bizakodó, tudnélik a hitben erős szívről van szó. Aztán egy másik kifejezés mindenki ismeri Mózes imájából. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Ugye ez megint egy kívánatos állapot a szívnek. És mit értsünk azon, hogy bölcs szív? Nem egyszerűen okosságot vagy képzettséget. Emlékezzünk arra, királyok első könyve 4. fejezet 29. versében olvassuk, hogy mikor Salamon bölcsességet kért és kapott Istentől, akkor adott neki Isten igen nagy értelmet és mély szívet, mint a tenger fövenye. Ezen érdemes elgondolkozni, milyen az a mély szív, mint a homokpad a tengerparton. Ez az együttérző, belátó szív. Ez a helyzeteket és az embereket körülöttünk együttérzéssel és bölcsen megítélni tudó szív. Tehát nem egyszerűen okosságot jelent, igen, nagy értelmet, hanem annál sokkal többet. Aztán emlékszünk az 51. Zsoltár fohászára is. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. A tiszta szív az a bűnbocsánatot nyert szív, a tiszta szív az az önzéstől elfordult szív, az önzéstől mindinkább szabaduló szív. És van végül még egy jelző, ami a szív szóhoz kapcsolódik a Bibliában. Idézem Jézus nevezetes felhívását, Máté Evangélium a 11. fejezete 29. versét. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Akkor vegyük csak számba még egyszer. Erős szív, bölcs szív, tiszta szív, alázatos szív. Ez az emberi szívnek az ideális állapota a bibliai kijelentések szerint. És én most az utóbbiról szeretnék főleg szólni, az alázatos szívről, amiről Jézus azt mondta, tanuljátok meg tőlem, hogy én alázatos szívű vagyok. Ugyanis ezen múlik a többinek az elnyerése. Mert ha az ember nem jut igaz alázatra, akkor nem fog kérni Istentől semmit, és nem is fog kapni. És figyeljük csak meg, hogy mindezek a többi ajándékok is, az erős szív, a bölcs szív, a tiszta szív, az alázatos szív, az mind akkor kapja meg az ember, hogyha igazi hiányérzete van, ha igazi alázatra tud jutni, ha felismeri a maga lelki szegénységét, és az Istentől kér. Ugye Salamon mikor kapta meg a bölcsességet? Amikor Isten előtt megalázza magát, azt mondta, ahhoz a nagy feladathoz, hogy én a te népedet vezessem, én egy kisgyerek vagyok, aki nem tud kijönni és bemenni se. És amikor ilyen alázattal kérte az Istent, akkor kapta meg a nagy ajándékot. Vagy például, amikor azt a Zsoltár igét olvasunk, hogy taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk, ott is azt látjuk, az az ember kapja meg, aki Istenhez így fordul, hogy taníts. Aki érzi, hogy tanításra szoruló, neki tanítványként kell Isten előtt megállni. És amikor úgy fogalmaz a Dávid az 51. Zsoltár, tiszta szívet teremts bennem, ebben benne van nekem magamtól, nincs tiszta szívem bennem, teremteni kell tiszta szívet, és ez csak a te ajándékod lehet. Úgyhogy olyan alapvető dolog az alázatos szív, annyira minden ezen múlik, hogy például így olvassuk a 138. Zsoltár 6. versében, nagyon kifejező ige, azt mondja, Isten meglátja az alázatost, a kevét pedig messziről ismeri. Az alázatost biztos meglátja, mert az ő szemében az az érték. Aztán úgy olvassuk az Új Szövetségben, Jakab levele 4. fejezet 6. versében, Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Nagyon egyértelmű kijelentések. És tegyük fel azt a kérdést, hogyan juthatunk alázatos szívhez? Ami az alapja annak, hogy kapjunk bölcs szívet is, tiszta szívet is, erős szívet is. Egyáltalán mi az, hogy alázat? Valljuk be őszintén, hogy az átlag embernek, de még nekünk hívőknek is olyan nem szimpatikusan cseng sokszor ez, hogy alázat. És azért nem cseng olyan szimpatikusan vagy vonzóan, és azért érzünk valami ellenállást belül, mert a bűneset óta az ösztönös én középpontú természetünkben abban benne van a hajlam a büszkeségre és az elismerés vágyára. Tehát a büszkeségre és az elismerés vágyára. Ez nagyon mélyen benne gyökerezik az ösztönös természetünkbe. És tulajdonképpen az alázat nem mást jelent, mint hogy ebből a természet ellenes beteg állapotából a szívünknek leszállni a realitás szintjére. Hogy azok vagyunk, akik, se több, se kevesebb. Tehát alázatról egyáltalán nem kellene beszélni, ha nem lenne bennünk ez a hajlam a büszkeségre és az elismerés utáni vágyra való hajlam. Ha nem lenne bennünk, nem kellene alázatról beszélni. De ezért kell, mert innét le kell szállnunk a realitásnak a szintjére. Csak úgy illusztrációként mondom, hogy két nehéz helyzetben lévő fiatal is hozzám került évekre. Az egyiknél azt figyeltem meg, nagyon nehéz családi körülmény után volt nálam évekig, és ugye sok mindenre kellett tanítgatni, de amikor én kezdtem valamire tanítgatni, az első szava volt, tudom, úgyhogy már elneveztem őt tudom kisasszonynak. Mert ez a nagy önérzet, amivel azonnal, ha valamire szeretettel próbáltam oktatni, rögtön ezeket tudom, én magamtól is tudom, hogy annyira jellemző, nem? Az ösztönös természet, hogy hűtközik. Aztán egy másik fiatal sokáig, több mint 10 éven át nálam volt, és hát őt is sokszor kellett igazgatni, és mindig ezt mondta nekem, hogy összeráncolt a homlokát, te lekicsinyítesz engem. Ugye ez is milyen jellegzetes emberi mondás, nem? Te lekicsinyítesz engem. Azonnal ágál az emberi természet. Én vagyok valaki, én tudom. És figyeljük meg, hogy ugye a valóságot fejezi ki, a szókincs az a valósághoz igazodik, és hogy mennyi szavunk van erre az ösztönös hajlamra, ami bennünk van. Az egyik legjellemzőbb, nagyon szemléletes magyar szó, felfúvalkodás. Mikor az ember nagyobbra fújja magát, mint amekkora ténylegesen a valóságban. Önteltség. Önelégültség. ugye, büszkeség, becsvágy, ezek mind-mind szavak, és azért van ennyi szó rá, mert egy nagyon jellegzetes jelenség, amely az ösztönös természetét minden emberben ott van. És az a kérdés, hogy hogyan viszonyunk hozzá. Úgy mondhatnám, hogy ezzel a lelki születési rendellenességgel születünk, az én középpontusággal, ott van bennünk ez a hajlam, és ezért kell nekünk alázatot tanulnunk. Ugye Jézus azt mondta, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok. Szeretném aláhúzni azt, hogy azt mondta, alázatos szívű, nem alázatos magatartású. Nem arról van szó, hogy magunkra erőltessünk egy ilyen alázatoskodó, álszerény magatartást, hanem szívbeli alázatosságra. A szívében alázatos embernek egyáltalán nem nehéz az, hogy szerény legyen, neki ez nagyon természetes. A szívből alázatos embernek az nem esik nehezére, hogy ne sértődjön meg. Ez neki mind természetes és könnyű. Ezért mondta az Jézus, hogy alázatos szívre van szükség, nem alázatos magatartásra, hanem alázatos szívre. És Jézus azt mondta, hogy tőle tanuljuk meg. És nekünk mindenek előtt az Istenhez való viszonyunkban kell megtanulnunk az alázatot, az igazi alázatot. Ugye szinte hihetetlennek tűnik, hogy mi hajlamosak vagyunk arra, hogy nem alázatosan viszonyulunk Istenhez, de bizony úgy van. Olyan messze van, ahogyan mi Istenhez viszonyulunk attól, amilyen alázattal kellene hozzá viszonyulnunk, tekintve a realitásokat, hogy azt szinte ki se lehet fejezni. De nézzük meg Jézus példáját, aki azt mondta, hogy tanuljátok meg tőlem. Ugye Jézus ugyan egyenlő az atyával, de azért milyen határozottan mondta, az én atyám nagyobb nálam. Azt is mondta, az én tudományom nem az enyém. Azt is mondta, hogy én semmit sem cselekedhetem magamtól. Azt is mondta, hogy aki én hozzám jön, nem is tud másképp hozzám, hogy előzőleg az atya vonja őt. Azt is mondta, hogy akiket az atya nékem adott. Én azért küzdök, hogy azok el ne vesszen közülük egy sem. Tehát állandóan elismerte, mélységesen elismerte, hogy ő mindent az atyától nyert, és minden az atyától indul ki. És mi pedig milyen nehezen érzékeljük igazán azt az óriási távolságot, ami Isten között és közöttünk van. Mert akkor igazi alázatos szívhez jutnánk, és ebben nagyon is kell magunkat gyakorolnunk. Még azt is megemlítem Jézussal kapcsolatban, hogy ő ezt a határozott kijelentést tette, János Evangélium 5. fejezetében találjuk, emberektől dicsőséget nem nyerek. Milyen jó lenne, ha ez lenne nekünk is a jelszavunk. Ez engem hidegen hagy. Más a hála. A hálának lehet örülni, az tiszta szívből jön. De dicsőséget emberektől nem nyerek. Erre nem is vágyakozom, mert ez engem hidegen hagy. Krisztustól ezt a fajta alázatos szívet tanulhatjuk. Szeretnék utalni egy-két igére, hogy mennyire kellene nekünk gondolkozni Istennek a nagyságáról. Például a 139. Zsoltárban, mikor arról elmélkedik a zsoltáros, hogy Isten mindent tud, a járásunkat, az ülésünket, a felkelésünket, messziről érti a gondolatunkat is, és nem tudunk kimenni az ő jelenlétéből, akkor azt mondja, magasságos előttem-e tudás, és én nem értettem azt. Hogy az embernek állandóan kell, hogy a lelke megalázódjék Isten előtt. A közelmúltban csak úgy véletlenül konyhai munka közben hallottam, remélem jól mondom a nevét, hogy Roska Boton, talán egy szemkutatónak a neve. Nem csak jó kutató orvos, de nagyon jó előadó is. És ahogyan ő ott magyarázta a szemet, és hogy mi az, amit ők most próbálnak feltalálni, hát én úgy éreztem, hogy csak egyetlen szervét nézi az embernek a szemet, ahogyan ez a tudós kutató magyarázta, hogy mi minden történik, amit mi észre se veszünk, mire nekünk ott van ez a képalkotás a szemben, az agyban, akkor azt mondanám, hogy le kell szállnunk valahova nagyon mélyre az Istenhez, a teremtő Istenhez képest. Annyira tetszik az is, hogy Jób már, ugye, bár Isten soha nem tagadta meg, de azért nagyon elkeseredett a kilátástalannak látszó helyzete miatt, és hát sok mindent mondott azért Istent nem, meg azt sem mondta, hogy elfordulok a jótól, hogyha a jónak ez a jutalma, de azért megátkozta a születése napját, és elkeseredett nagyon. És amikor Isten aztán megszólította a végén a forgó szélből, akkor Isten így szólította meg őt, és én azt hiszem, nagyon sok embert lehetne így megszólítani. Így olvasom a Jób könyve 38. fejezetében. Egy szelíd feddés volt ebben Jób részére. Ki az, aki elhomályosítja az örök rendet tudatlan beszéddel? Második vers. Nosza, övesz fel, mint férfiú derekadat, én majd kérdezlek, te meg taníts meg engem. Hol voltál, mikor a földnek alapot vetettem? Mondd meg, ha tudsz valami okosat. Az ember nagyon sokszor úgy viszonyul Istenhez, mint hogyha ha ő kérdezzen, és majd mit megtanítjuk. És hát akkor azt mondja Isten, jó, én belemegyek a játékba, bocsánat, hogy így kiélezem. Rendben van, akkor én kérdezlek, és te taníts engem. És itt az első kérdés, hol voltál, mikor a földnek alapot vetettem? És amikor Isten a beszéde végére ért, Jób megszólalt, és magát mélyen megalázva így fogalmazott. A 42. versből olvasom. Jób pedig felelt az Úrnak, és mondta, tudom, hogy te mindent megtehetsz, és senki téged el nem fordíthat attól, amit elgondoltál. Ki az, mondod, aki gáncsolja az örök rendet tudatlanul? Megvallom azért, hogy nem értettem. Csoda dolgok ezek nekem, és fel nem foghatom. Hallgass hát, kérlek, én hadd beszéljek, én kérdezlek, te pedig taníts meg engem. Azt mondta, álljon helyre a világrendje, az életrendje, én fogok kérdezni, és te taníts engem, mert csoda dolgok ezek nekem, és én fel nem foghatom. Nem is, akkor még nem is beszéltünk Isten erkölcsi lényéről. Isten erkölcsi lényével szemben érzi igazán az ember a maga kicsiségét. Még egy Ézsaiás próféta is úgy érezte, hogy jaj, nekem elvesztem, mert tisztátalankó vagyok, és tisztátalankó nép között lakom. Mindig táplálni kell magunkban az Isten nagyságának a látását, mindig nagyobbnak, tökéletesebbnek kell őt látnunk. Ezt az ismeretet az igéből is, tapasztalataink felelevenítésével is táplálnunk kell, ahhoz, hogy magunkat a magunk helyén tudjuk kezelni, és el ne kapjon bennünket a felfúvalkodás, hogy többnek és nagyobbnak gondoljuk magunkat, mint akik vagyunk. És szeretnék még arról is szólni, hogy ezen kívül, hogy az Isten nagyságából indulunk ki mindig, amikor magunkra gondolunk, és azzal szemben mérjük magunkat, egy másik nagyon fontos dolog, hogy megtanuljuk azt a műveletet, amiről a 131. Zsoltárban olvasunk az első és a második versben, tehát 131. Zsoltár első és második versét idézem. Dávid többek között azért volt Isten szíve szerint való ember, mert ő az alázatra nagyon készséges volt. Így olvasom a 131. Zsoltárból az első és a második verset. Uram, nem fuvalkodott fel az én szívem, szemein nem láttak magasra, nem jártam nagy dolgok után, erőmet meghaladó csoda dolgok után. Sőt, lecsendesítettem, és elnémítottam szívemet. Tulajdonképpen ezt a Zsoltár részletet akarom kiemelni. Lecsendesítettem, és elnémítottam szívemet. Testvéreim, szeretném megkérdezni, szoktuk mi ezt gyakorolni? Nem kell kétségbe esni, nem kell szégyelni, hogy föl-föl lobbannak bennünk olyan gondolatok, olyan érzések, amelyek nem tiszták és nem egészségesek. Csak az a kérdés, hogy hagyjuk-e őket felnőni, hagyjuk-e őket befészkelni magunkat a lelki világunkba, vagy pedig azt tesszük, amit Dávid, hogy lecsendesítettem, és elnémítottam szívemet. Ugye, például figyeljük meg, hogy néha milyen ilyen önfelmagasztalás vágya, vagy másokkal összehasonlítgatjuk magunkat, vagy elképzelheti az ember magát valami szerepben. Nem figyeljük meg eléggé, hogy mik zajlanak a gondolatvilágunkban. És mikor nyakon csípünk egy ilyen gondolatot, ami ebből a beteg ösztönös természetből származik, akkor azonnal tegyük azt, amit Dávid: lecsendesítettem és elnémítottam szívemet, helyre tettem saját magamat, és már be is fejeztem ezt a dolgot, és nem hagyom, hogy ez ott az én szívemben ott megmaradjon, vagy ott fészkeljen. Jézus kimondta ezt a nagy alapelvet, hogy mindaz, aki magát felmagasztalja, megaláztatik, és mindaz, aki magát megalázza, felmagasztaltatik. Azt hiszem, értétek ezt a mondást, ha az ember magát felmagasztalja természetellenesen, realitástal ellentétesen, magát magában is nagyobbnak tartja, meg próbálja nagyobbá tenni, majd lesznek mások, hogy gondoskodnak rajta, hogy visszategyék őt a maga helyére. Ha pedig magát megalázza, majd kap olyan elismerést, ami reális, ami szívből jön, ami igaz, és mindenek előtt az Istentől. De az embernek meg kell tanulni magát megalázni. Saját magunkat helyre tenni, lecsendesíteni és elnémítani szívünket. És szeretnék egy más vonatkozásban is szólni az alázatos szívnek a szükségességéről. Például óvakodjunk a magabiztosítélettől, és egyáltalán nagyon spóroljunk a biztos szóval, meg a tudom szóval. Például, amikor a helyzeteket megítélünk, vagy embereket megítélünk. Én megfigyelem, hogy az embereknél hányszor van ennek indulati töltete. De én tudom, hogy úgy van. De ez biztos, hogy úgy van. És ebből származnak a viták, a veszekedések. Egyik is ragaszkodik az ásról, a másik is. Ez is az alázatos szívnek a hiánya. Az alázatos szívű ember az nem mondja szenvedélyesen, de ez biztos így van. De én tudom, hogy úgy van, és nem győzködi a másikat. Az indulatos győzködése a másiknak, akár igazunk van, akár nincs, az az alázatos szívnek a hiányáról tanúskodik. Egyszer olvastam a Benjamin Franklin életrajzában, hogy hát többen úgy érezték, hogy ő túl határozott, és mindig megmondja, hogy mi a jó. Elgondolkozott, szívére vette, és azt mondja, felvettem egy másfajta beszédmódot. Mindig így mondtam, véleményem szerint, ahogy én látom, én így gondolom. Tehát nem mondta azt, hogy ez így van, ez biztos, ez úgy van. Óvatosabb lett a beszédben, és szívbeli alázatból. És nekünk is meg kell tanulni ezeket a leckéket. Én sokszor azt látom, hogy még a jó Istentől is elzár embereket az, hogy ő olyan biztos abban, hogy ő lát jól, ő tudja jól. Az biztos úgy van. Mondom, a tudom meg a biztos szóval nagyon spóroljunk. Az alázatos szívű ember így sok nyomorúságot elkerül, és sok emberi konfliktust elkerül, amire semmi, de semmi szükség nincsen. És ha mindezeket végig gondoljuk, akkor tulajdonképpen megértünk olyan ígéket, mint például Jakab első levelében az 5. vers, amikor azt mondja, ha valakinek közületek nincs bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készséggel és szemrehányás nélkül adja. Nehogy azt higgyük, hogy ez a gyenge szellemi képességű emberekre vonatkozik, nem, hanem az alázatos szívű emberre vonatkozik, aki tudja, hogy ő magától nem tud sem erős szívű, sem tiszta szívű, sem bölcs szívű lenni. És ezért Istent kéri, hogy tanítsa és nevelje őt. És azt mondja, Isten előtt kedves, mint ahogy Salamonnak a kérése kedves volt. Kedves Isten előtt, ha az ember azt mondja, hogy én még a mindennapi dolgokban is kérem a te tanácsodat, mert sok minden hiányzik az embernek a teljes megértéshez. És hogy nehogy eltévedjek. Van egy ilyen Zsoltár ige is, ne engedj szívemet rosszra hajlani. Meg egy ilyen Zsoltár ige is van, hogy tégy závárt, lakatot a számra. Az alázatos szívű ember az Istentől még ilyen is kér, hogy Istenem, tégy lakatot a számra. Én tudom, hogy olyan hamar elszalad velem a ló, és akkor én mondok indulatos, szenvedélyes dolgokat, meg még ilyet is kérhet, ugye ne engedd szívemet rosszra hajlani, mert belátom, hogy könnyen hajlik a rossz felé. Példabeszédek könyvében pedig ezt olvassuk: bizodalmad legyen az Úrban teljes elmérből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Ugye milyen egyszerű mondat, és mégis milyen nagy dolog ez, hogy te nem tetted félre az elmédet teljes elmédből, de az Istenben bízol, és a magad értelmére nem támaszkodsz. Ez az igazi lelki növekedés, ez az igazi lelki előrehaladás, hogyha ebben épülünk. Tulajdonképpen a hit lényege nem más, mint alázat. Hadd magyarázzam el, miért mondom, hogy a hit lényege nem más, mint alázat, és hogy abból indul ki minden. A főiskolán mindig szoktam mondani, hogy a hit lényegét azt egy matematikai képletként föl lehetne írni a táblára. És így hangzana: abszolút bízom Istenben. Tehát nagyon kell, hogy őt ismerjük, nagyon kell, hogy előtte mindig alázattal hajoljunk meg. Ezt mindig táplálni és erősíteni kell magunkban. Tehát abszolút bízom Istenben, plusz nem bízom magamban. És mi ennek az eredménye? Az egyenlőséggel után mi kerül? Mindenki meg tudja mondani a példa megoldását. Abszolút bízom Istenben, és plusz nem bízom magamban. Az eredmény az, hogy rábízom magam. És ez a rábízom magam, ez a hit. Ez a hitnek a lényege, a rábízom magam. Tehát látjuk, hogy alázatból születik a hit. Alázat nélkül valódi hit nem létezik. És ezért nagyon tetszik nekem a Sofóniás könyve második fejezetének a második verse, amikor azt írja: e föld alázatosai, keressétek az alázatosságot. Nem a büszkéket és a gőgöseket hívja, azt mondja, még akik alapvetően hajlanak az alázatosságra, még akik inkább alázatos jelleműnek tekinthetők, még a föld alázatosai is keressék az alázatosságot, mert ez a legfőbb jó. Ez, ami bűnrehajló természetünkből való gyógyulás, hogyha mi tudunk szívből alázatosak lenni, és megtanulni ezt Jézus Krisztustól. Ugye ezért olvassuk azt például a Korintusiakhoz írt második levél 12. fejezetében, hogy Isten azt mondta: az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Hát ha ezt az utcán elmondjuk egy embernek, hát ez meg egy értelmetlen mondat. Milyen mondat ez, hogy az én erőm erőtlenség által végeztetik el? De megértjük, mert mikor az ember magában magát erősnek tartja, akkor nem kér és nem kap az Istentől semmit. És aztán tudjuk, hogy milyen megtévesztő dolog ez a mi önerőnk. És ha pedig az ember a maga erőtlenségét szívbeli alázattal tudja, ugye például Pál ezt mondja, ezt is nagyon szeretem, a Római Levél 7. fejezetének a 18. versében, és Pál ezt nem alázatoskodva mondta, hanem teljes meggyőződéssel: nem lakik én bennem, azaz a természetemben, így helyes fordítani, semmi jó. Tehát ami már jó van bennem, az az isteni kegyelem munkája, az nem az én érdemem. Önmagában a természetem, mert semmi Isten szerinti jó nem lakik. Saját érdemem nincs, az Isten kegyelem munkája, ami Isten szemében is igazság és érték. És ha az ember ennyire tudja a maga erőtlenségét, akkor tud az Isten erejéért folyamodni, és akkor tud az Isten ereje által megnyilatkozni. Tehát ez egy nagyon-nagyon lényeges dolog. Ezért mondta Pál: amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Ez is egy ilyen megfejthetetlen, értelmetlen mondat, ha nem ismerjük a Biblia gondolatait, hogy akkor tudunk igazán erősek lenni, amikor alázatos szívűek vagyunk, amikor a magunk erőtlenségével tisztában vagyunk. És én szívből kívánom mindannyiunknak, hogy Jézusnak ez a felhívása szólítson meg minket ma, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. És az eredmény az, hogy nyugalmat találtok a ti lelketeknek. És ha az alázatos szívűek válnak bölcs szívűvé, erős szívűvé és tiszta szívűvé. Ezért az alázatosok is keressék az alázatosságot, szólít fel bennünket Isten igéje, és én bízom benne, hogy meg tudjuk ízlelni, hogy milyen szabadság ez, milyen jó állapota ez a szívnek, ha alázatos szívűvé válunk. Amen. Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében, és köszönjük neked a te életadó tanításodat, és Krisztusunk a te életadó példádat, ahogy az ének szavaival énekeltük, alázatodat vés szívembe mélyen, és kérünk, Urunk, hogy segíts, hogy jobban megfigyeljük, hogy milyen gondolatok és milyen érzések viharzzanak át a fejünkön. Ne legyünk úgy belemerülve a sok tenni-venni valóba, hogy nem figyelünk oda, hogy mi is zajlik a mi lelki világunkban, pedig úgy int a te igét, hogy minden féltett dolognál jobban őrizzük meg. Segíts, hogy megtanuljuk lecsendesíteni és elnémítani szívünket. A felrobogó indulatokat, az elvakító érzéseket segíts, Urunk, hogy mindent tudjunk helyre tenni, és mindig tudjuk a fejünket meghajtani előtted mélyen. Te pedig teremts bennünk tiszta szívet, ajándékozz nekünk bölcs szívet és erős szívet. Urunk, add, hogy erre a legfőbb értékre vágyakozzunk. Ez az, ami megmarad az örök életre, és ez az, ami megtart ebben az életben, a keskeny úton, ami az üdvösségre vezet. Kérünk, Urunk, áld meg minden jelenlevőt, mindannyiunkat, ami szükségletünk szerint, és hálát adunk neked minden jóságodért. Jézus nevében kérünk. Amen.